A mi segítségünk jön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Téged kértünk az énekben, Szentlélek Úristen, jöjj közénk, légy jelenvaló, légy átható, légy megerősítő, légy elválasztó, légy biztató, légy megoltalmazó, figyelj ránk, és segíts, hogy mi is figyelhessünk rád. Segíts, hogy a te erőd által, a te látásod által tudjunk megerősödni az Jézus Krisztusban, tudjunk megerősödni hitünkben, hitvallásunkban. Tudjunk megerősödni benned, és te pedig mérhetetlenül megerősödj bennünk. Így kérünk, áld meg a mai bűnbánat, Isten tiszteletünket Jézus Krisztus nevében. Amen. Kedves testvérek, a mai napra rendelt bibliolvasó kalóz igéjét olvasom, református vezérfonalunk szerint az apostolok cselekedeteiről írott könyv 15. fejezetének olvassuk az első 5 versét. Tehát az apostolok cselekedeteiről írott könyv 15. fejezetének első 5 verséből szól hozzánk Isten igéje. Eképpen. Némelyek, akik Júdeából jöttek le, így tanították a testvéreket. Ha nem metéltkedtek körül a mózesi szokás szerint, nem üdvözülhettek. Mivel pedig Pálnak és Barnabásnak nem kis visszájú és vitája támadt velük, úgy rendelkeztek, hogy ebben a vitás ügyben Pál, Barnabás és néhányan mások is menjenek fel az apostolokhoz és a vénekhez Jeruzsálembe. Miután a gyülekezet útnak indította őket, áthaladtak Fönícián és Samárián, elbeszélték a pogányok megtérését, és nagy örömet szereztek minden testvérnek. Amikor megérkeztek Jeruzsálembe, örömmel fogadták őket az apostolok és a vének, ők pedig elbeszélték, mi mindent tett velük Isten. Előálltak azonban néhányan, akik a farizeusok pártjából lettek hívőké, és azt mondták, hogy körül kell metélni azokat, és meg kell parancsolni nekik, hogy tartsák meg Mózes törvényét. Amen. Megtörténik az apostolok cselekedetéről írott könyv beszámolója szerint a Jézusi küldés, a Jézusi küldetés betöltése. Ugye ő azzal fejezi be a testileg való jelenlétét itt a Földön, hogy mennybe menetelekor azt a parancsot adja, hogy menjetek el, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tehát minden népnek a tanítása, korábban, ugye amikor kérdezik tanítványok tőle, hogy ebben az időben állítod-e fel a te királyságodat, hát nem ebben az időben állítod-e fel királyságodat, akkor azt mondja a tanítványoknak, hogy ez nem a ti dolgotok, ellenben tanúskodnotok kell, tanúim lesztek egészen a Föld végső határáig. És Antiókiába tér vissza Pál és Barnabás, és Antiókiában Isten kegyelméből az elvégzett munkáról beszámolnak, ugye ők onnan indultak, a lélek hívta őket, a lélek üzent a gyülekezetnek, hogy válasszák ki Pált és Barnabást, és induljanak el, és menjenek végig. Aztán Barnabás és Pál szétválik, majd Pál és Timóteus megy később, és az egész missziói útnak egy óriási eredménye van. Gyülekezetek többsége akkor alakul, kis-ázsiai félsziget, gyakorlatilag egy krisztusi tanúságtételnek a helye lesz. Mindenhol, minden városban, szinte nagyobb városokban különösen. Annak ellenére, hogy üldözik őket, sőt Pált megkövezik, de életben marad, annak ellenére, hogy elég erős ellenállás mutatkozik a zsidó befolyásos réteg, különösen a farizeusok, különösen a zsidó vezető réteg körében, a páli és a barnabási bizonyságtétel mellett, illetve Márk bizonyságtétele mellett, mert ugye ő is velük van, János Márk, Mégis ott vannak ezek az emberek, mégis gyülekezetek alakulnak, Pál kétszer is végigjárja majd ezeket a területeket, és mindenhol elöljárókat állít, elöljárókat, akik képviselik az Úr ügyét, és akik gondot viselnek ott is a nyájra, ha nincs ott Pál, nincs ott Barnabás, Márk, vagy később Timóteus. Szóval egy óriási munka indul el, egy óriási evangélium erő, terjedés, és visszaérkeznek Pálig, és mint ahogy egyébként ez nem is különleges, hanem teljesen normális, Jeruzsálemből, ahol a nagy anya gyülekezet van, érkeznek tanítók. Olyanok, akik tanítanak. Mert hogy ott ugye régebb óta működik már a dolog, zsidók is közelebb is vannak a helyszínhez, tehát ahhoz, ahol Jézus élete zajlott, ők többet tudnak arról, hogy mi történt Jeruzsálemben, akkor még él a történteknek a hagyománya, él az egész eleven dolog, tehát ott a Via Dolorosa, ott vannak azok a helyek, ahol Jézus járt, ahol tanított, és onnan ezekből a megerősödött közösségekből, vagy ebből a megerősödött közösségből nyilván zsidók voltak, tehát talán a betűt, a törvényt is jobban ismerték, az írásokat jobban tudták, de tényleg azt kell gondolnunk, hogy ez egy nagyon erős képzett megerősítés jön Jeruzsálemből Antiókiába, és Júdeából pontosabban, tehát nem biztos, hogy Jeruzsálemből, de arra gondolunk, hogy Jeruzsálem ott volt a központ, és az küldte ki némelyek, így tanították a testvéreket, hogy a mózesi szokás szerint körül kell metélkedni, különben nem üdvözülhettek. Én amikor olvastam a Köntösembe sorsot vetettek című könyvet, nem tudom, hogy ki olvasta, annyira megfogott annak a Júdea és Galilea vidékének a milliője. Nem pontosan az, ahogy ott a hegyek, vagy a folyók, vagy a városok vannak elrendezve, nem is Jeruzsálem, ugye ott egy római századosnak, egy római katonának a szemével, aki elindul, hogy megnézze, hogy tulajdonképpen mi is ez a Jézus, akire olyan nagy hatással van a Jézusnak a köntöse. Hogy ki volt ez az ember, ki volt ez a zsidó. És végig járja ezeket a településeket, és gyakorlatilag szinte az összes olyan helyen megfordul, ahol Jézus élt. És beszél azokkal az emberekkel, akikkel szinte Jézus beszélt. Valahol ennek a milliónek a környékén élhetünk, és megfogott mint mondtam, nem a környezet, nagyon szép Jeruzsálem és szép Izrael, bizonyos vidékein nagyon szép helyek vannak, hanem az emberekből áradó millió. Az a békesség, az a türelem, az a szeretet, az az öröm, ami a Jézust ismerő, a Jézushoz tért emberek életéből fakadt. Ugye ott, amikor leülnek a tűzhöz, és beszélgetnek ott a galileai tengerpartján, aztán, ahogy bizonyságot tesznek, egy olyan nagyon, nagyon karakteres szeretet árad belőlük, és nagyon karakteres békesség, nagyon karakteres nyugalom, hiszen nem okozhatja ezt a nyugalmat a körülmény, nem okozhatták a körülmények, hiszen hadseregek mentek keresztül Kasul, Júdeán és Galileán, Jeruzsálemen is, és ott azért nagyon veszélyes vidék és nagyon veszélyes hely volt, főleg rómainak és zsidónak, és mégis, ahogy olvasom, és ahogy emlékszem és beleélem magam, olyan végtelen nyugalom, végtelen öröm járta át azokat az embereket. És amikor erre gondolok, hogy Pál és Barnabás és a többiek Kis-Ázsiát végigjárják, akkor ugyanezt a kisugárzást érzem a szavak, a tettek mögött. Hiába azt írja, hogy Pált megkövezik, hiába azt írja, hogy felbújtották ellenük a zsidókat és a befolyásos embereket, valahol mégis azt érzem, hogy egyfajta dicsőséges békesség és egy dicsőséges nyugalom egy szent nyugtalanság mellett. Mert ugye az a szent nyugtalanság az azt kérte és kéri az apostoloktól, hogy menjenek, menni kell, mondani kell, hogy hirdetni kell. És ezzel együtt úgy érzem, az egész egy nagyon-nagyon erős isteni gondviselés alatt történik. És közben van ez a rész, amikor azt látom, hogy felmerül némi vita. Azt írja, hogy komoly viszály, nem kis. Ugye ez a nem kis viszály támadt, ez ugye finomítja a dolgot, de érezzük, hogy ebben azért van egy nagyon erős ellenpólus. Ha azt mondjuk, hogy nem kis baj van, akkor nem mondtuk meg, hogy milyen baj van, de ugye érezzük, hogy ha valaki azt mondja, hogy nem kis baj van, hogy hoho, itt nagy baj van, nem kis viszály, akkor az azt jelenti, hogy hát ez egy elég nagy viszály. Nagy vita. Min folyik a vita? Az a millió, a jeruzsálemi környék és a közeg, amiben ugyanúgy érződik a békesség, és ugyanúgy érződik a gondviselés, az isteni jelenlét, a Szentlélek áradása, mindent magáévá tevő, mindent megmagyarázó, mindent helyére tevő Szentlélek jelenlét, ütközik az antiókiai és a nem zsidó keresztény millióvel, amiben szintén ugyanez jelen van, csak van egy problematika. Ők nem zsidók. Ők nem körülmetéltek. A szegények nem tehetnek róla, akkor még nem volt divat az, ami Amerikában manapság divat, hogy majdnem minden csecsemőt körülmetélnek. Ez egészségügyi előírás, bizonyos kórházakban ez így működik. Tehát megkérdezik ugyan, de egészségügyileg ez így történik a gyerekekkel, hogy később ezzel ne legyen probléma. Nem kell ennek különösebben nagy hátteret és feneket keríteni, ott sem mindenkit metélnek körül, de nem azért, mert hogy zsidó legyen. Hát akkor még ez nem volt, Antiókia és környékén, Kis-Ázsiában nem voltak körülmetélve az emberek, és ugye az Ószövetségben mózesi törvény szerint a nép pecsétje, a szövetség jele a körülmetélés. Már Ábrahámtól kezdve ott van a körülmetélés a zsidóknál, Ábrahám Jákob fiainál, és van is egy ilyen sztori, hogy egy város úgy foglalnak el, és úgy pusztítanak el, hogy azt kérik tőlük, hogyha békességet akarnak, metéljék körül magukat, hogy jelezzék a szövetségbe való résztvételt, és amikor a vérláz, a sebláz miatt gyengék, akkor viszont megtámadják őket, és hát elég csúnyán elbánnak velük. Nem a dicsőséges történetek közé sorolja a Szentírás ezt a Jákob fiainak ezt a tettét, de hát ez így történt. A lényeg, hogy felmerül egy konfliktus. És konfliktusnak a lényege pedig az, hogy a megtartott törvény az a körülmetélésben jelenik-e meg, vagy az Isten kegyelme és szeretete a körülmetélésben jelenik-e meg, vagy nem. Mind a két részről, a két látásmód szerint elég nehéz a kompromisszumot megkötni. Ugye a zsidók nem tudják elképzelni azt, hogy valaki az Ószövetségen kívül szövetségbe kerül az Istennel. A pogányból lett keresztényeknek, meg ez kimaradt az életéből, tehát furcsa lenne bepótolni. Hiszen ők úgy jutottak ebbe a millióbe, ebbe a, a, az örömteli békességbe, hogy nem a körülmetélést hirdették nekik, hanem Krisztust. És a bűnnel úgy találkoztak, mint Krisztus szabadításának az ellenpólusával az ő életükben. Krisztus belőle szabadította őket, tulajdonképpen a körülmetéletlenségükből szabadította meg Krisztus őket, és úgy kapták az örök életet. És azt mondják, hogy meg kell parancsolni nekik, hogy tartsák meg Mózes törvényét. Pálnak ezzel egyébként elég sokszor van összeütközése. Galata beliekhez írott levél például gyakorlatilag szinte teljesen erről szól, hogy valaki azt magyarázta be a Galata belieknek, egyébként pont ez a rész, a kis-ázsiai rész, a Galácia, hogy magyarázzák nekik, hogy meg kell tartani a törvényt. Hát, vajon abból lesz-e az üdvösség, és abból lesz-e a békesség, vagy sem? Illetve, ha nem metélkednek körül, akkor vajon megkaphatják-e az üdvösséget? Meg kell tartani a mózesi törvényeket. Amikor a Bibliából beszélünk, amikor a Bibliáról magyarázunk, akkor kicsit kétpólusú a dolog. Mindig igyekszünk egyfajta erkölcsi konzekvenciát és egyfajta tanítást adni a mindennapokra. Ugyanakkor pedig mindig az Új Szövetségnek a törvény fölötti üdvösség üzenetét is meg kell értenünk belőle. Meg kell azt is tudnunk, hogy nincsen egyik a másik nélkül. Majdhogy nem azt mondom, hogy ez a konfliktus ott szükségszerű volt. Muszáj volt, hogy felmerüljön. Mert bennünk is felmerül mindig. Ha majd később tovább olvassuk, akkor megmagyarázza Pál, és megmagyarázza Péter tulajdonképpen az apostol, hogy ez miért van így. De gondolkozzunk el most egy picit ezen. Ha azt kérné tőlünk az Isten, hogy tartsuk meg a törvényt, akkor tudnánk azt tényleg megtartani. Ha azt kérné az Isten tőlünk, hogy te pedig minden vonatkozásban légy az Isten előtt tiszta. Csak a 10 parancsolatról, ha beszélünk, de a többi etikai törvényről is beszélhetnénk. Nézzünk ennek a tükrébe. És hogyha másra nem, akkor arra biztos, hogy jó ez, hogy egy picit megmérve magunkat, meglássuk az igazi énünket. Annyira felhigult a világ. Annyira lágy, annyira engedékeny a közélet. Annyira nincsen törvény. Annyira szabadon lehet garázdálkodni. Tulajdonképpen azt is mondhatnánk, hogy azok, akik a törvényt alkotják, a törvényhozók, az elsődleges diszkvalifikálói a törvénynek, mert nagyon sokszor olyan törvényt hoznak, amivel legitimálják a saját törvénytelenségeiket. Nagyon jó példa erre az amerikai gazdaság, hát amikor az a bizonyos világválság kipukkant, 2008-ban, idestova már lassan 5 éve, hoztak egy törvényt. A bankok a pénzemberek nyomására a deregularizációs törvényt felülírták. És egy olyan törvényt hoztak, ami megengedte a bankoknak, hogy különböző befektetési formákat összevonjanak. És ezzel olyan stabilizációs kvótára emeljenek hiteleket, amik egyébként nem lettek volna olyan magasra értékelve. És 2008-ban szárnyal a tőzsde, olyan hasznokat zsebelnek be, olyan jutalékokat adnak a bankároknak, a menedzsereknek, amik addig soha nem voltak. És minden nagyon, nagyon kiválónak tűnik, addig, ameddig észre nem veszik, hogy nincs mögötte semmi. Nincs mögötte munka. Nincs mögötte termelés. Nincs mögötte a humán erőforrás, a szféra. Van egy ház mögötte, egy hitel mögött ott van egy ház, aminek irreálisan magasra emelik az árát, de ha nincs, aki megdolgozzon, mert nincs munkahelye, azért, ahogy kifizesse a hitel után a részletet, és egymás másra dőlnek be a lakáshitelek, és ez a lufi kirobban. Miért? Azért, mert a törvényt megváltoztatták. Azok, akik a törvényt hozták, engedtek a csábításnak, a mohóság bűnének, mert ez a mohóság bűne volt, és így tönkretették a gazdaságot, az amerikait, aztán az európait, és benne vagyunk most mi is. És az adófizetők pénzéből pedig megmentették a bankokat. 1000 milliárd USA dollár. Nem lett 1000 milliárd, annyi kellett volna. 700 milliárdot adtak végül a 8 legnagyobb amerikai banknak. A törvény miatt. A törvény, és hogyha már a föntiek nem tartják meg, akik példaként kell, hogy előttünk álljanak, akkor hogy tudjuk betartani mi? Egyik barátom azt mondja, hogy majd biztos én fogok adózni ennek az államnak. Vállalkozó szegény. Mondja, hogy majd, ha ők tisztességesek, és majd ők megmutatják, hogy értelme van adózni, akkor majd befizetem az adót, addig, ahol van kiskapu, ott megyek ki. És így tud túlélni, így él még a vállalkozása. És nagyon sok vállalkozás ugyanígy. És mi ugyanígy. Ha nem muszáj, nem fizetjük. Ha nem kell számla, akkor nem kell számla. Akkor hagyjuk. Mert úgy olcsóbb, azt el lehet tagadni, azt nem kell leadózni. De ez törvénytelenség. És akkor még csak a világi törvényről beszéltem, ami sokkal lazább, ami megengedi a homokosok házasságát, ami megengedi a, és még sorolhatnám, hogy mennyi mindent megenged a törvény, a világi törvény, amit szintén nem tudunk betartani, és akkor nézzünk a bibliai törvény tükrébe. Szükséges, hogy belenézzünk. És ha a bibliai törvény tükrébe nézünk, akkor meg kell, hogy lássuk Krisztust. Jézust, aki makulátlan volt, minden törvény fölött hibát, bűnt nem lehetett benne találni, és mégis meghalt, mert szeretett minket. Azokat, akik a törvénynek soha eleget nem tudunk tenni. Szeretett, ezért meghalt. Hogy valahol belül minket is fölemeljen. Fölemeljen egy más látásmódba, egy másik világba. És ha majd a Szentlélek ünnepére jövünk, akkor tudjuk letenni a bűneinket az ő keresztje alá. Azokat, amikért meghalt. Azokat, amik minket megölnének, de nem fognak. És a törvény fölé emelve bennünket reménységgel is, és azzal a millióval, amivel megajándékozta a Szentlélek a zsidó közösségeket, és azzal a millióval, amivel megajándékozta a pogány keresztény közösségeket, azzal a reménységgel, amit Pál apostol így fejez ki, hogy akik szeretik az Istent, azoknak minden a javukra válik. Minden, akik szeretik azt az Istent, aki a törvénynek eleget téve, ami törvénytelenségeinket felvitte a keresztfára. Gondolkozzunk el ezen. Értsük meg, és erősítse meg a lelked bennünk ezen a mai napon is. Amen. Csendesedjünk el, magunk csendjében egy kicsit vigyük Isten elé gondolatainkat. Vizsgáljuk magunkat, nem találunk magunkban igazságot. Nem tudunk eleget tenni törvényednek. Pedig ismerjük azt, hiszen olvastuk, tudjuk. Megpróbáljuk követni, de a legtöbbször szembe találkozunk alkalmatlanságunkkal. És amit sikerült is, amiben jók vagyunk, azt se tudjuk tökéletesen. De szolgálunk neked, és köszönjük, hogy a törvény fölé, a körülmények fölé emelsz bennünket. Köszönjük, hogy téged követhetünk, mert hiába voltál bűntelen, mégis követésre hívtál minket. És köszönjük, hogy van Szentlélek bennünk is körülöttünk, rendező a dolgokat. Köszönjük, hogy néha, amikor erőnt a harag, akkor ő az, aki csitít. Néha, amikor elbátortalanodunk és félünk, akkor ő bátorít és ő bíztat bennünket. Köszönjük, amikor szeretetlenek vagyunk, megszakadnak a baráti kötelékeink, akkor ő az, aki szelíd, meg nem lankadó karral újra felveszi ezeket a kötelékeket, és újra összeköti azokat. Urunk, tudjuk, hogy a te lelked nem pihen. Szeretne bennünket újra megerősíteni most is. Hadd gondoljuk át, hadd tegyük le eléd bűneinket, amiket a törvény tükrében látunk meg. Hadd imádkozzunk másokért, akik nem tették le eléd életüket, hadd legyen az ő számukra is a te békességet, hatalmat és erőt árasztó szavad, hívogató szó, vezető szó, megváltó szó. Jézus nevében kérlek, hallgass meg. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.